Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Fesztivál.
Kandela Fesztivál, Skanzen más fényben. Fényes összefogás keretében a Szentendrei Skanzen ad helyet egy olyan fesztiválnak, amely a múltból egyből a jövőbe repíti a látogatókat. A múlt tisztelete mellett a modern művészeti formák iránti kíváncsiság, a bennük rejlő lehetőségek feltérképezése, az eljövendő fürkészése áll a fesztivál középpontjában. Hazai fényművész csapatok összefogásával a Skanzen épületei új fénybe öltöznek, egyedi atmoszférát teremtve a maga nemében világklasszis előadók koncertjeihez, akik mernek és tudnak a hagyományból újat alkotni. Binákzenétől elektronikán át a táncházakig. Fellép többek között Szabó Balázs bandája, a Vujicic 50, a Motion Trio, Mohamed Reza Motrazavi, Kek Mária, Mózer Ádám Kovács Márton, valamint Zságer Balázs producer közreműködésével Free Sequence X Fonó színpad is várja a látogatókat a náttetők alatt, míg a késő esti szelekcióról a Rádiókafé DJ-i gondoskodnak.
Koncert.
A Magyar Klasszikus Zene napja In Memoriam Kocsis Zoltán. A Nemzeti Filharmonikusok a Zeneakadémia nagytermében lépnek fel május 30-án csütörtökön este 7:30-tól. A műsoron Huszár Lajos Szólt hazám a csend, Bartók Béla első hegedű versenye és Dohnányi Ernő Ruralia Hungarika című műve hangzik majd el, vezényel Takács Nagy Gábor. Kocsis Zoltán szellemisége keretbe foglalja a Nemzeti Filharmonikusok évadját. Novemberben halálának évfordulójáról emlékeztek meg koncerttel, május végén születésnapján pedig, ezen a napon minden évben jótékonysági hangversenyen lépett fel a Nemzeti Filharmonikusok élén, a Zeneakadémiával közösen hagyományteremtő szándékkal rendezik meg a Magyar Klasszikus Zene napját, régi értékeket ápolva és újak születését ösztönözve. Huszár Lajos 1948-ban született Hódmezővásárhelyen, élete nagy részét Szegeden töltötte. Zeneszerzői munkássága a hagyományt ötvözi a modernség eszköztárával. 1994 és 98 között a Csend címmel operát írt Balázs Béla meséje nyomán. Szólt hozzám a Csend című most felhangzó alkotása az opera egy részletének átdolgozása. Bartók Béla 1907 és 8 között keletkezett első hegedű versenyét az ifjú zeneszerző Geyer Steffi által érzett viszonzatlan szerelme inspirálta. A két tételes művet csak a hegedű művésznő és a zeneszerző halála után 1958-ban mutatták be. Dohnányi Ernő magyar népdalokat feldolgozó sorozata a Ruralia Hungarika a komponista életében egyik legnegyszerűbb darabjának számított, ma azonban csak elvétve hallható. Az 1924-ben bemutatott opusz eredeti zongora változatának 7 tétele közül Dohnányi 5-öt hangszerelt meg zenekarra. Baráti Kristóf korunk egyik legjelentősebb magyar hegedű művésze, akinek művészetét világszerte lelkesen ünneplik, a koncert vokális szólistái Miks Adrien, Melát Andrea és Fülep Máté a hazai énekes társadalom kiemelkedő képviselői, Takács Nagy Gábor, a Takács Vonos 4-es alapító primáriusaként vált világhírűvé, később azonban karmesterként szerzett megbecsülést nem csak Magyarországon, hanem Európa legjelentősebb zenei központjaiban is.
Fesztivál.
Most hétvégén rendezik a Várkert Festet, a nagy koncertektől kezdve a színházi és filmes programokon, kézműveskedésen és hangszerbemutatón át, a szabadtéri hintán keresztül az ingyenes fotózásig, különleges gasztró meglepetésekig rengeteg pompás program várja a közönséget. Többek között Nagy Feró és a Beatrice, Beck Zoltán és Szűcs Krisztián duója, a másnap is hallható lesz majd, de fellép Szulák Andrea a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarával, és a sztárvendégeket felvonultató Random Trip is. A zenei koktélokért pedig a Besodrom lesz a felelős. A Várkert Bazár 2017-ben alapított irodalmi sorozata az Apostróf, mára a főváros leglátogatottabb irodalmi műhelye. Juhász Anna fesztiválon is izgalmas beszélgetéssel várja a közönséget. A Várkert Bazár másik egyedülálló programja, a Többet magunkról irodalmi táncprodukció is látható lesz a Grecsó fivérek előadásában. Mindemellett izgalmas családi eseményekkel, különleges tárlatvezetésekkel és incsiklandó gasztró meglepetésekkel is készülnek. Nem csak a gyerekek, hanem a kreatív felnőttek is alkothatnak majd. A pénztárca készítő workshopon újrahasznosított reklámponyvákból készíthetnek egyedi darabokat. A Várkert moziban a 60-as, 70-es éveket bemutató Budapest Retro 2 című filmet és a japán mitológiát alapul vevő romantikus vígjátékot a Liza Róka tündért vetítik majd. A legkisebbeket június 1-én a Maszk Báb Színház Mátyás király bolondos bolondja című előadás Szedder és Lóci játszik, majd Kovácsovics Fruzsina koncertje várja. Délután a Tárkány művek világzenei koncertje hallható majd, ezt követően a szintén világzenét játszó Söndörgő lép fel. Június 2-án a Furfangos Csoda Doktorok című előadást mutatja be a Maszk Báb Színház, kora este pedig Pál István szalonna is bandája muzsikál. A Zenélő Budapest óriás hangszeres bemutatóin mindenki átváltozhat majd zenésszé, és megpróbálhatja megszólaltatni az izgalmas közösségi hangszereket. A Lépcső pavilonban fotók készülnek a fesztiválozókról, a képek az emlékfalat gazdagítják majd. Az Öntőház udvaron szórakoztató kézműves foglalkozásokat tartanak kicsiknek. Lesznek óriás fajátékok és egy szuper hinta is. A fesztiválon tánc performanszokra is sor kerül. Meta, a B-masszív elektronikus zenei parti sorozatának alapítója, a nyitó és a záró napon is ingyenes koncertet ad.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól. Bicikli, bor, baja. Leszállunk a bringáról, és ámulunk. Örvendetes fejlemény, hogy egy egykori lovas nomád nép újból nyerekbe pattan, drótszamárra váltva a pejkót. Ha már körbetekertük a Balatont, a Fertő és a Tisza tavat is, Baja és környéke optimális helyszíne lehet a következő bringás gasztrotúránknak. Bajai körséta. A belváros is nagyon hangulatos, épületei magukon őrzik az évszázados magyar, német, horvát, szerb és zsidó együttélés sokszínűségét. Két nagyszerű tér, köztük egy aranyos sétáló utca, az egykori nagyáruházból átalakított klasszicistából szecessziósá váló bácskai kultúrpalota mindenképp végig sétálandó. De az igazi attrakciók a Petőfi-sziget folyópartján sorakoznak, árnyas kocsmák, a Buli negyed halászpartja, egy működő hajómalom és halászat is kanzen formájában. Különleges látnivaló még a romantikus Bauhaus épület, a Bagolyvár, valamint az egyedülálló Zsilip Múzeum és a könyvtárként funkcionáló, de emlékhelyként is látogatható egykori zsinagóga. A hajósi barokk kastély. Az egész régióra rányomja bélyegét a szomszédos kalocsai esekség közelsége, és ez a környék legnagyobb, remekül restaurált, pompás barokk kastélyán keresztül is tetten érhető. Az egykori érseki nyári rezidenciaként működő épület, melyet a legenda szerint 6 hét alatt húztak fel Mária Terézia látogatása reményében, de valójában már a török kivonulása után elkezdték építeni a visszatérő kalocsai esekek, izgalmasan ellenpontozza a közeli pince sor funkcióját, ami állandó kiállításaiban is megnyilvánul, részint a hajósi búcsújáróhelyről, részint a homokhátsági borkultúráról szólóan. Érsekhalmi földvár. Érsekhalma elmondhatja magáról, hogy régebben lakott település például Rómánál, lévén, hogy a határában magasodó, meredek löszfalon emelt bronzkori földvár legalább 3000 éves. Misztikus hely, tele hátborzongató legendával, az itt élő német ajkúak csak elátkozott hegynéven emlegették, a domba vájt pincék és barlangok viszont már középkori eredetűek. Legjobb, ha teli holdkor érkezünk, mikor a monda szerint a holdfény végig súrolja a gerincet, és megnyílik a hegy kapuja benne a sok kincsel. De ha így lenne, sietnünk kell, mert ahogy túlhalad rajta, bizony örökre ránk záródhat az ajtó. Megközelíthető az 54-es számú főút érsekhalmi leágazással szemben lévő útról.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Néma hadsereg, Wagner Levente, mérnök hadnagy, Doni naplója. Ez a kötet kézzelfogható közelségbe hozza a 82 évvel ezelőtti történéseket, és segít megérteni azokat. Wagner Levente mindenben megtalálta a szépet, ami felettetni tudta a borzalmakat. a hazúról kapott 1 kg-os csomagban, a cári időket idéző ortodox templomokban, a benszülöttek apró kedvességeiben, a táj szépségeiben vagy a korabeli szovjet technika újításaiban. Sose hagyta el magát, még ott kinn is tanult. Naplót vezetett és fényképezett, mint egy haditudósító. A naplóban leírtak főbb adatai, 5390 megtett kilométer, ebből körülbelül 350 kilométer gyalogosan, 76 helység, az 5 hónap és 2 nap alatt számos életveszélyes helyzet, a leghidegebb napon pedig mínusz 42 Celsius fok alá süllyedt a hőmérséklet. A kötetet a fotókkal és az eredeti napló szövegével Rózsahegyi Barnabás állította össze, vele beszélgetünk most.
Wagner Levente a nagypapám, az ő Doni naplóját szeretném kiadni. Én amikor olvastam a naplót, és először a kezembe került, akkor szinte nem is tudtam letenni, annyira lebilincselő volt, és nagyon sok történelmi tudást, vagy félreértést, vagy szürke, vagy fehér foltot tudott a helyére tenni. Azzal kezdeném, hogy 1972-ig a Doni szó, vagy a Doni csata kiejtése is börtönbüntetéssel járt. Tehát ezek az emberek, akik 1942-ben még ünnepélyes keretek között búcsúztatják el őket, amikor hazajönnek, már aki hazajön, a határon különböző titoktartási papírokat iratnak velük alá. Tehát azt a traumát, amit ők ott átéltek, 30 évig nagyon nem is tudták senkivel megbeszélni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan család lehet, a milyenkéhez hasonlóan, akiknek egy csomó kérdésük lett volna, de nem nagyon tudták föltenni, vagy egész egyszerűen, ha fel is tették, nem kaptak rá választ. Tehát én azt gondolom, hogy ez a napló, ez mindenféleképpen nekik annyiban lesz új, hogy megismerhetik a helységeket, megismerhetik a körülményeket azokon a történeteken keresztül, amiken esetleg az ő felmenőik is átmentek, vagy járhatnak gondolatban, vagy a képek segítségével azokon a tájakon, ahol az ő nagypapája vagy édesapja járt. Aztán remélem, hogy a történészek számára is fogunk tudni újat mutatni és mondani ezzel a naplóval, mert olyan dokumentumokat tudtunk kikutatni, és a naplóval összevetni, ami eddig még sehol nem fordult elő, és semmilyen történelmi vagy levéltári kutatásom során én nem találkoztam. Ilyen, hogyha egyet meg kell említenem, az ő könyvének az elején kézzel rajzolt földkunyhó. A földkunyhónak már az elnevezését sem tudtuk, mert ez a naplóban nincsen így leírva, ez csak egy levéltári kutatás során egy parancsnak az átolvasása és részletes elemzése során találtuk meg, és találtam meg, hogy ez a földkunyhó, amiről ő neki fényképfelvétele van. Tehát ezek az útkarban tartó munkásoknak a szállás helyei voltak, ahol tulajdonképpen Ostrogorszktól északra pontosan meg tudjuk határozni a helyet, tehát az a csodálatos, hogy nagyon sok olyan képünk van, ahol pontosan tudjuk, hogy mikor készült, hol készült, és elég soknál, hogy mi van a képeken.
Mint egy haditudósító úgy követi végig. Ezt a fél évet úgy írja meg Wagner Levente, minden kihívásával együtt, és azzal együtt, ahogy meglátta mindenben a szépet, de arról tudsz, hogy miért dokumentálta ezt az utat, miért fotózott, hogy miért volt ez neki fontos.
Ő egyszerre volt részese is az eseményeknek, és egyszerre tudta magát attól függetleníteni is. Tehát egy kicsit kint is volt, és bent is volt, és talán ez a naplónak az írása, és ezeknek az emlékeknek a dokumentálása segített neki a traumáknak a feldolgozásában. Tehát mint egy kiírta magából a naplón keresztül, és a napló miatt azokat a traumákat, amik kibeszélhetetlenek. Ez a napló, amit ő írt, ezt úgy kell elképzelni, hogy ő gyorsírással jegyzetelt le mindent. Több nyelven beszélt, tehát ő az első világháborút is azért tudta túlélni, mert 4 nyelven beszélt, a magyarral együtt 5-öt, és szakmája szerint pedig mérnök volt, amit nagyon-nagyon szeretett. Nevéhez elég sok úttervezés, híd tervezésben való közreműködés és kivitelezés volt. Amatőr fotós volt, hihetetlenül nagy tudással rendelkezett, egy nagyon egyszerű kis Leica gépet vitt magával, és diapozitívra fényképezett, amik lehetővé tették azt, hogy ezek nagyon jó minőségben közreadható képek lettek. Tényleg nagyon nagy szerencse, hogy ezek a képek ezek így megmaradtak, és ezeket így mindenféleképpen szeretnénk közreadni, hogy mások is esetleg valamilyen ismerősükre vagy rokonukra hátha rábukkannak. Történészek által is sokat kutatott téma ez a megszálló, úgymond a megszálló magyar második hadsereg és a civil lakosságnak a kapcsolata. És ugye nem csak ez a neuralgikus pont itt, hanem a zsidó munkaszolgálatosok és a katonáknak a kapcsolata, ami szintén egy külön beszélgetést is megérne, hogy hogyan éltek ott a munkaszolgálatosok, akik a katonaságtól csak egy sapkát és egy bakancsot kaptak, és civil ruhába, polgári ruhába voltak. El lehet képzelni, hogy valaki, aki több hónapon keresztül ugyanabban a ruhában kemény fizikai munkát végez, hogy az 2-3 hónap után mennyire lerongyolódik, nem beszélve arról, hogy hát ott azért mínusz 25 fokok voltak. Tehát a civil lakosság és a katonaságnak a kegyetlenkedéseiről nagyon sok történet van, és nagyon sokat lehet ezt kutatni, és sajnos nagyon sok igaz tény és dokumentum maradt fönt, de sajnos minden háború esetén el lehet mondani. Pontosan ez a naplónak talán a legérdekesebb része, hogy tud valaki ember maradni olyan embertelen körülmények között, amikor minden megengedett. A zsidó munkaszolgálatosoknak a vérvesztessége volt a legnagyobb a keleti fronton. Ott átlagot lehet tudni, pontosat nem, mert nagyon kevesen jöttek haza hadifogságból, vagy hadifogságon keresztül tudtak csak hazajönni. A 108/41-es zsidó munkaszázad, akit nagypapa vitt ki, a 220 főből csak 5-en jöttek haza. És abból is 3 fő, az 6 évvel később szibériai lágerek közbeiktatásával. Abba is úgy kevesen gondolnak bele, hogy ezek a tisztek úgymond az ellenségnek a házaiba költöznek be. Persze az ellenség, azt idézőjelesen kell érteni, mert egy nagyon keveset beszélt helyzet ez, mert a II. Világháborúban a szovjetek 1941 és 44 között egy polgárháborús időszakot is átéltek. Tehát ők nem csak a nácikkal állnak úgymond harcba, hanem belső konfliktusok is és belső feszültségekkel is terhelt időszak volt ez. Aztán persze, amikor a Sztálingrádnál megfordul a hadiszerencse, és a addig offenzívába kényszerült szovjetek ellentámadást indítanak, az is egy nagyon érdekes dolog, a naplóban írva van, és Levente bácsi ennek is utána jár, és ezt is leírja, hogy ő szerinte mi volt a hiba. Ír a Jányi Gusztávnak a szórólapjáról, ahol gyávának minősíti a visszavonulókat, amit aztán később Jányi Gusztáv visszavon. Tehát mind-mind olyan izgalmas és olyan sok szerteágazó dokumentumot és magyarázó szöveget tesz hozzá, ami nem csak azoknak érdekes, akik a korszaknak a nagy tudói, hanem aki érettségire készül, vagy aki a történelemnek ezt a részét szeretné jobban megismerni, azok is nagyon gazdag képi és szöveganyagot kapnak.
Néma hadsereg, Wagner Levente mérnök hadnagy Doni naplója. Rózsahegyi Barnabással beszélgettünk a kötetről, amelyről minden információt megtalálnak a brancsközösség.hu weboldalon.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.